Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Párizsba utazott Magyar Péter, aki fontos szövetségesnek és gazdasági partnernek nevezte Franciaországot, jelezve 45 ezer magyarnak adnak munkát itthon francia cégek. A miniszterelnök javasolta, minden területen újítsák meg a kapcsolataikat, a nemzeti ünnepre október 23-a 70. évfordulójának megünneplésére pedig meghívta Emmanuel Macron elnököt. Magyar Péter hangsúlyozta még a nukleáris területű együttműködést, és az elnök figyelmébe ajánlotta, hogy a visegrádi négyek együttműködésébe hamarosan újabb életet lehel a magyar fél, ahogy fogalmazott, a V4-ek pedig mind Németországgal, mind Franciaországgal együttműködésre törekszenek. A magyar kormány kész eloldani az Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait gátoló vétót, a Politico brüsszeli lap információi szerint. Hétfőn egy tárgyaláson az ukrán fél garanciákat vállalt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezéséről, és kész teljesíteni a 11 pontos igénylista több elemét is. Magyar Péter miniszterelnök korábban többször hangsúlyozta, Ukrajna EU csatlakozását a végén népszavazással kell jóváhagyni, emlékeztet az Index portál. Az Európai Bizottság szerint Magyarországon továbbra is fennállnak a makrogazdasági egyensúly hiányok, különösen a versenyképesség, az államháztartás finanszírozási szükségletei és a lakásárak alakulása terén, derül ki a brüsszeli testület 2026-ra vonatkozó európai szemeszter tavaszi csomagjából. Az értékelés szerint az infláció és az egységnyi munkaerőköltség növekedése az elmúlt időszakban az Európai Unió legmagasabbjai közé tartozott, miközben a gazdasági növekedés gyenge maradt. A jelentés szerint az ár- és költségnyomás várhatóan csak fokozatosan mérséklődik, és továbbra is meghaladja az uniós átlagot. A dokumentum rámutat, a költségvetés GDP arányos hiánya az elmúlt években tartósan magas volt. A bizottság az idei évre 6,2%-os, jövőre pedig 5,8%-os deficitet prognosztizál. Azonnali hatállyal leváltották Vetési Ivánt, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, értesült a HVG. Az államigazgatás legfontosabb informatikai hátterét biztosító 1100 fős állami óriás cég élére Simon Lajos nevezték ki. A hirtelen vezetőcsere oka egyelőre nem ismert, de a váltás egy olyan stratégiai vállalatot érint, amely az állami intézmények kiszolgálása mellett a digitális állampolgárság applikációért és a VOX 2025 lebonyolításáért is felelt. Leállás jön a digitális ügyintézésben, egy ideig az ügyfélkapu sem lesz elérhető többek között. A karbantartási szünet 2 órán át tart majd, 23-tól 1 óráig most éjjel, olvasható a hivatalos tájékoztatásban. Lecserélte a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét Pósai Gábor belügyminiszter, Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot, Baricska Norbert Tamás rendőr ezredes váltja a poszton. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot a Tiszapárt. Ebben rögzítik, a hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai okokból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A Fidesz tiltakozik a hivatal megszüntetés ellen, a Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását címmel tett közé nyilatkozatot Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Benyújtottak egy másik, az ismertető szerint gyűlöletpropagandát tiltó javaslatot is, mindez a nyugodt társadalmi viszonyok helyreállítása érdekében fontos közérdek áll az előterjesztésben, ez lényegében az utcai óriás plakátokat érinti elsősorban. Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a korábbi kormányfő maga dönthetett rajtaütésekről vagy épp eljárások elhúzásáról, vállalnia kell a felelősséget. A Telex cikke szerint a kormányzat azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én rajta kell ütni az ukrán aranykombolyon, noha ezt szakmailag semmi sem indokolta. Az internetes újság olyan háttérbeszélgetésekre hivatkozott, amelyeket az ügyre rálátó vagy az ügyben érintett forrásokkal folytatott az elmúlt hetekben. Az egykori kormánypárt szerint a miniszterelnök hazudik, a Fidesz kormány minden tagja betartotta a jogszabályokat és hű maradt hivatali esküjéhez, nem igaz, hogy Orbán Viktor utasítására kezdődött volna az akció. Később az ügyészség is cáfolt. Végül az időjárásról, ilyen még sokfelé majd holnap már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-15, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban gyermeknaphoz kapcsolódóan Berecz Renátával, a Szent István Rádió szerkesztő műsorvezetőjével, két gyermekes édesanyával beszélgetünk a családi közös olvasás jótékony hatásairól, valamint a gyermekkönyvek generációkon átívelő népszerűségéről. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, és mai adásunkban szeretettel köszöntöm itt kolléganőmet. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy egy kicsit különlegesebbé tegyük ezt a rendhagyó műsorunkat. Ma gyermekkönyvekről fogunk beszélgetni, de mi is adja az aktualitását most, Reni?
Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm, hogy felkértél erre a műsorra, hogy beszélgessünk egy kicsit a mesékről, a mesék világáról. Nyilván az apropója mindig megvan a meséknek, azt gondolom, hogy egy kisgyereknek ott kell, hogy legyen az életében az, hogy a minőségi időt azt úgy tudja eltölteni a szülővel, hogy összebújnak, és mesét olvas neki anya, apa, ő együtt tud élni ezekkel a történetekkel. Nyilván minden korosztálynak megvan a maga preferált vagy ajánlott olvasmánya. Nyilván ez nálunk is nagyon változó volt, hogy melyik életkorban melyik könyv lehet az, amelyik felkelti az érdeklődését, vagy hát a több illusztráció az kisebbeknek való, nyilván a kevesebb szöveggel. És hát itt van gyereknap, úgyhogy a gyereknap alkalmából is, meg hát különböző alkalmakból is adhatunk a gyerekeknek mesekönyvet, de hát, hogy ugye maga a gyereknap adja ezt az alkalmat.
Igen, én is azt vettem észre, hogy akár az interneten, akár a boltokban, könyvesboltokban, ilyenkor gyermeknap alkalmából előszeretettel invitálják, hívják a szülőket, hogy esetleg könyvet adjanak a gyermekeknek. Ez korábban szerintem sokkal megszokottabb volt, hiszen az iskolának is a része volt, a szabadidőnek is része volt, hogy egy gyermek olvas. De manapság, még hogyha mondhatjuk ezt közhelynek is, vagy sztereotípiának is, de mégiscsak azért megfigyelhető, hogy egyre kevesebb a hajlam, hogy könyveket vegyenek a kezükbe a gyerekek, hiszen akkor, amikor mondjuk nem az online térben töltenek időt, vagy játszanak, vagy esetleg be van korlátozva, hogy akkor egy fél órát ülhetek a képernyő előtt, vagy 3/4 órát, tehát az offline időben nem biztos, hogy a könyvhöz nyúl, hanem inkább akkor biciklizik, vagy kimegy a szabadba. Viszont az elmondható, amit te is mondtál, és hangsúlyoznám, hogy a közösen eltöltött idő, az olvasással közösen eltöltött idő, az nagyon értékes. Te egészségügyi műsorokat szerkesztesz itt a rádióban. a munkád során, illetve az anyaságod által mit tapasztaltál, hogy miért fontos az, hogy a gyerekekkel közösen olvassunk, hiszen ők még nem tudnak olvasni, hogyha mondjuk az iskola előtti korosztályt nézzük, de mégis gyakorlatilag ez egy közös olvasássá válik, egy közös mesemondássá.
Igen, kiegészíteném még annyival, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyok abból a szempontból is, hogy egyrészt az egészségügyi műsorokkal nagyon sokat tud tanulni az ember, másrészt ugye a Cseperedő című gyereknevelési műsorommal kapcsolatban nagyon sok olyan szakemberrel találkozom, akik folyamatosan hangsúlyozzák az olvasás, a mesék világának a fontosságát, hogy ahogy említetted te is, a szabadban eltöltött idő jelentőségét, tehát hogy ezeket nem lehet priorizálni, hogy melyik lehet a jobb, hanem hogy mind a kettőnek szerepe kell legyen. De maga a meseolvasás ugye a kognitív fejlődést, a fantázia világnak a fejlesztését segíti elő, és nyilván azért is fontos ez, hogy adott szituációkban az ő agyacskája emlékezzen ezekre a kapcsolódásokra, és már a megoldásokat tudja majd keresni. Emellett ugye nagyon fontos az, hogy ha nem is mesélünk, én gyakran alkalmazom ezt is egyébként esténként, hogyha már nincs kedvem, nincs erőm a betűkhöz, meg már ott tartunk esetleg időben is, hogy most már a könyvet nem vesszük elő, akkor nagyon hasznos tud lenni, és nagyon szeretik a gyerekek azt, hogyha én legalábbis a sajátjaimon ezt vettem észre, hogyha fejből mondunk nekik mesét, és ez nagyon izgalmassá teszi nekik, hogy vajon hogyan fog folytatódni ez a mese, mert ők valóban elképzelik ezeket a meséket.
Mi a különbség a között, vagy milyen hatással van a gyerekekre az, hogyha mi mesélünk nekik, vagy hogyha esetleg ezt a képernyő előtt látják, vagy nézik, vagy a tévéből?
Az agy plasztikussága az, amit szoktak hangsúlyozni a szakemberek, hogy azzal, hogy ő látja a képet magát, nem szükséges az agyának azt a részét fejlesztenie, használnia, ami ahhoz szükséges, hogy ugye ő a hallott szöveget leképezze. Egyébként emellett nagyon fontos az is, és ezt is hangsúlyozzák a szakemberek, hogy amellett, hogy a fantázia világát fejleszti, későbbiekben majd, ahogy elkezdődik az iskola, a szövegértés is ennek irányában fog vagy jobban fejlődni, vagy kevésbé fejlődni. Úgyhogy nem leszek egyébként álszent, mert hogy nálunk is nézünk mesét. A mesekönyvek mellett ott vannak a képi világot tartalmazó mesék, mert hogy azt gondolom, hogy nem lehet már ilyen szűklátókörűen kirekeszteni a digitalizációt a világunkból. Ismerik a telefont is, de nem úgy ismerik, mint én ismerem a telefont. Tehát tudja, hogy van rajta videónéző alkalmazás, vagy lehet rajta hörcsögös videókat nézni, de hogy itt megáll még nálunk a maga telefon alkalmazása. És nyilván nézünk a tévében is mesét, és most el is hoztam magammal egy olyan könyvet, amit hát itt kiemelném a hallgatóknak, hogy ezt tőled kaptuk nagy szeretettel, mert hogy nálunk egy kutyás mese most a nagy kedvenc, és ennek van egy mesekönyv változata. Na most a kettő együtt azt látom, hogy sokkal inkább felkelti a gyerek érdeklődését, hogy ő látta már a képernyőn, ezért ő szívesen veszi elő, és mivel már most tud olvasni a nagyobbik gyermekem, ő olvassa ezt a könyvet.
Én ezt először a Harry Potter lázban vettem észre, hogy szerintem a nagy többsége az embereknek, a fiataloknak, mi ugye nagyjából ez a Harry Potter korosztály vagyunk, hiszen egykorúak vagyunk a színészekkel, illetve amikor megjelent, akkor mi is körülbelül annyi idősek voltunk, mint a színészek, amit a filmben játszottak, és utána nagyon sokan a kezükbe vették a könyvet is. Tehát én azt gondolom, hogy a könyv a film sikerességének köszönhetően is tudott berobbanni világszerte. És ahogyan itt említed, a kutyusos mesét is, hogy igazándiból egy klassz mese, vagy ami megfogja a gyerekeket, felkeltheti az érdeklődésüket a könyv iránt, aztán később az olvasás iránt. Azt hiszem, hogy ez megfigyelhető, vagy ezzel egy kicsit úgy, ez a mézes madzag.
Igen.
Én azt gondolom. Viszont, hogyha a klasszik mesékre gondolunk, akkor ezek nem ezek azok a mesék, amiket mondjuk a Disneyből ilyen könyvé alakítottak át, amiből amúgy nagyon sokat látok most is a könyvesboltokban. És én örülök is ennek, mert amúgy nagyon szép a képi világa ezeknek a mesekönyveknek, és hát ugye mi tudjuk, hogy mi az eleje, mi a vége, hiszen a mese ott van, már ismerjük a videós verziójából, de hát a gyerekeknek szerintem ez meghozhatja a kedvét az olvasáshoz. Viszont vannak a klasszikus mesekönyvek. Ezek is népszerűek voltak, amikor a lányaid megszülettek? Gondoltál rá, hogy akkor előveszem? Mennyire voltál tudatos ebben, hogy akkor újakat és régieket is? Hiszen az ember ahhoz nyúl, amit maga is ismer.
Igen, nagyon érdekes volt, hogy a klasszikusnak mondható mesék, mint például a, mondok egyet, a Gyufaárus kislány. Így felnőttként újraolvasva egy kissé traumatikus élményt okozott, amitől megmondom őszintén, nem szívesen nyúltam ahhoz a meséhez például, de van itt nálam egy másik könyv, ami a 7-szer szép nevet viseli, és itt kifejezetten egy válogatás szerepel benne a világ legszebb meséiből, ez az alcíme. Tényleg a klasszikus meséket vonultatja föl, és azt gondolom, hogy nagyon sok tanulást ad a gyerekeknek az, hogyha végighallgatják ezeket a történeteket. Nagyon szép illusztrációkkal van egyébként megszerkesztve ez a könyv, és szerintem az nagyon fontos még ebben az ő életkorukban, tehát itt ilyen 5-7 éves korú gyerekekről beszélünk, hogy a képi világ még ragadja őket ott. A csak szöveg az még nekik nagyon komor, tömör, sivár. Nem is érdekli őket, nagyon gyorsan elfelejtik, hogy oda kellene figyelni, és akkor elkezdenek másfelé koncentrálni.
Ez még kicsit általános iskola alsóban is így van.
Igen.
Ugye, neked már iskolás gyerkőc az egyik, úgyhogy még azért náluk is megfigyelhető, hogy nagyon örülnek a képeknek, ami egy kicsit úgy fellélegzést hozza a sok szöveg között.
Igen, bár szerintem ezt már maga a digitális világ is hozza magával, hogy nyilván ők egy felgyorsultabb képi világhoz is hozzá vannak szokva. Hiába próbálja az ember visszaszorítani ezt, én azt látom, hogy mivel ők mesét is néznek a televízióban, látják a képeket, ezért nekik szükségük van arra, hogy lássák a képeket is. Tehát, hogy valamilyen színvilág, valamilyen motívum ott legyen a könyvben, de hát ez nyilván szebbé is teszi, meg élvezetesebbé is teszi magát a mesekönyvet. Úgyhogy mi ezt nagyon sokszor vesszük elő, ezt a 7-szer szépet, mert nagyon-nagyon szép, nagyon esztétikusan kivitelezett könyv, és nagyon szép meséket válogattak ebbe.
Milyen meséket válogattak ide? Mikre gondoljunk? Akár mint a Hamupipőke, vagy a Csipke Rózsika, vagy inkább más stílusú, mert ezekben a válogatásokban is vannak különbözőek, amik inkább népmese, inkább a klasszik, ilyen Andersen féle, Grimm akár.
Igen, itt Andersennek vannak főként művei, a Borsószem király kisasszony, a Rút kiskacsa, a Hüvelyk Panni, a Gólya kalifa története, ez már ugye Wilhelm Hauffnak a műve, de azt gondolom, hogy ezek azok a mesék, amik amellett, hogy végig viszik a történeten a gyereket, mindig van valami tanulsága, és ők megértik. Az egyik műsoromban volt szó arról, hogy el kell magyarázni a meséket, mert hogy azért ezeknek van nyilván egy mélyebb tartalma, de a meséket azt mondták ezek a szakemberek, hogy nem is szükséges magyarázni. Tehát a mese az önmagában a gyerek annyit ért meg belőle, amennyit ő fel tud fogni. És nyilván minél idősebb korában is olvassuk ezeket a történeteket, vagy vannak ugye kedvenc mesék, amit anya ma is azt olvasd el, akár minden nap mást jelenthet a gyereknek, úgyhogy nem kell félni attól, hogy ugyanazt a mesét mondjuk nekünk már lehet, hogy nem olyan élvezetes, de ugyanazt a mesét vesszük elő esténként.
Kedves hallgatóink, gyermeknapi adásunkban folytatjuk olvasmányajánlónkat Berecz Renáta kolléganőmmel. Sokszor beszélgettünk itt a műsorban már olyan mesékről, történetekről, vagy akár gyermekkönyvírókról, Urbán Mártival, a Főegyház megyei levéltár munkatársával, akik vagy amely könyvek főleg a tinédzser korosztálynak szólnak. Nagyon népszerű művek, például a Szabó Magda, Fekete István művei mind a mai napig. Vannak-e olyan mesék, amikről te úgy gondolod, hogy ilyen kortalanok, tehát hogy ott volt a te gyermekkorodban is, szívesen emlékszel vissza rá, és most észrevetted a gyermekeid szemében is, hogy felcsillan a szemük, hogyha esetleg ezt a mesét hallják, vagy akár ezek, amiket most említettél, Andersen művei.
Nekem személyes kedvenceim a magyar népmesék, nagyon sokáig, még a telefonom is erre a csengő hangra, a főcímdalra csengett, és én azt láttam, hogy lehet, hogy egyébként azzal, hogy látták, hogy én kedvelem ezt, vagy többször vettük elő, náluk is egy különleges szerepet tölt be az életükben szerintem. A másik fele pedig az, hogy itt is megjelent a képi világ, hiszen mesében is láthatjuk a magyar népmeséket is. Én attól tartottam, hogy nem biztos, hogy őket annyira le fogja kötni, de annyira magával ragadja a magyar népmeséknek a ritmusa, a hulláma, az, hogy mennyire népi, mennyire egyszerűen próbál tanítani, hogy én azt látom a gyerekeimen, hogy igenis kell és van szerepe, helye a magyar népmeséknek, a mai kor gyerekének is.
Milyen érdekes, mert hogyha belegondolunk, akkor most mi a mai szemmel nézve olyan lassabbnak érezzük, mint a magyártott meséket, és mégis magával tudja ragadni a gyerekeket. Az egyik barátnőmnek a kisfia is nagyon szereti, és igazániból úgy megvolt köztük egy ilyen megállapodás, vagy egy ilyen ritmusosság, hogy ugye pici gyerekkora óta, akkor egy népmese. És akkor annyi volt a képernyőidő, mert azt annyinak ítélte meg, hogy talán egy napra elegendő. Ezt itt mondom ugye a kicsi gyermekkorban, amikor már azért az óvodában a társak is mondják, hogy mit néztem, mit láttam, melyik mese a kedvencem. Tehát ahogy te is mondod, hogy valahogy ezt így nem lehet teljesen kizárni úgy az életükből, mert akkor a közösségi élményekből maradnak ki, amikor bent vannak akár az intézményi keretek között. Most vegyük azt, hogy bölcsöde, óvoda vagy iskola. Viszont eszembe jutott egy olyan dolog is, hogyha valamelyik szülő mondjuk nem ér rá, nem alakult ki neki is az olvasáshoz esetleg olyan kapcsolata, vagy egyszerűen az első években ez kimaradt a szülés utáni pillanatokból, azt, hogy egyáltalán összerakni egy logisztikát, egy napi rendet. El lehet-e kezdeni később, hogy jó, akkor nekünk nem volt egy rutinunk, hogy mondjuk a pici babakkora óta minden este olvassuk a mesét, de esetleg akkor az óvodában vagy az iskolában bevezetjük ezt. Tehát, hogy említetted, hogy azért ez a szövegértéshez hozzájárul, a fejlődéshez, de vissza lehet hozni esetleg azokat az időket, amikor nem tudtak a szülők minden nap olvasni. Érdemes elkezdeni ezt később is, vagy már olyankor a gyerek kezébe érdemes inkább adni? Erről mit gondolsz?
Én azt gondolom, hogy ez a felgyorsult világa, hogy ezt annyiszor emlegetjük, ez azt is hozza magával, hogy egy folyamatos bűntudatkeltés, gerjesztés van a szülőkben, hogy jaj, mit tettem akkor, hogyha nem tettem meg azt, amit kellett volna.
Mit kellett volna még megcsinálni.
Igen. Tehát, hogy folyamatosan azt érzi a szülő, legalábbis én a saját példámból tudok kiindulni, hogy mindig van valamilyen információ, ami miatt az ember rosszul érezheti magát. Hogy mert a gyerekem mondjuk a képernyőidő és mesét is néz. Emellett ugye mesét is olvasok neki. Tehát valahol megpróbálja az ember megtalálni ezt az egyensúlyt, de mindig átbillen oda, hogy mégsem tettem meg eleget. Én azt gondolom, hogy nálunk is volt egy időszak, amikor különböző dolgok miatt, akár mert az iskola kezdés nehéz volt, akár nekem munka miatt, mert mondjuk fáradtak vagyunk, vagy bármi másokból, kimaradtak időszakok, amikor nem jutott idő a mesére. Őszintén szívemre teszem a kezem, nem is volt kedvem hozzá. De azt látom, hogy a mesék annyira kortalanul tudják magával ragadni az embereket, a gyerekeket, tényleg nem csak a gyerekeket, hanem a történetek szerintem felnőttként is nagyon élvezetesek tudnak lenni, és nagyon jó azt látni, hogy bármennyi idő telik el, vagy bármelyik napszakban kezdek el mesét olvasni a gyerekeknek, előfordul, hogy nem esti mesét olvasok, hanem délután összebújunk, és akkor van egy délutáni mese. És teljesen mindegy, hogy mikor kezdjük el, ők odabújnak, és koncentrálnak, és őket ez a világ magával ragadja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem tudunk ezzel rossz időt választani, hogy melyik életkorban kezdjük el, vagy folytatjuk, bármikor jó, csak legyen ott a mese, meg az együtt töltött idő.
Beszélgetésünk vége felé még egy picit így kitekintve a jövőre kérdeznélek, hogy most lassan te a saját lányaid életkorából fakadóan is átléptek majd egy másik szintre, tehát a rövidebb meséktől, a mesés meséktől, a népmeséktől, ezektől a klasszik meséktől átléptek majd akár a kötelező olvasmányok irányába is, amelyek már inkább történet. Tehát gondolok itt mondjuk a Pál utcai fiúkra, a Kincskereső kisködmörre, a Vukra, a Két Lottira, Egri csillagok, és így tovább, hogy ezekről mi a véleményed, hogy mennyire fontos ezt mondjuk újra gondolni, újra vizsgálni, hiszen olyan sokszor éri hát kritika a kötelező olvasmányokat, vagy egyáltalán, hogy így hívjuk-e, hogy kötelező olvasmány, hogy mondjuk mennyire traumatizálják a gyerekeket, hiszen akár egy Kincskereső kisködben, akár egy Pál utcai fiúk, aztán később Nyilas Misi pakkot kapott, tehát hogy ezekben mind ott van az akkori kornak a tragédiája, a nyomora, ugye a gyermeke halálozás, stb., hogy erről mit gondolsz, hiszen hamarosan majd benneteket is érint, amikor harmadik, negyedik, ötödik osztályban már megjelennek a kötelező olvasmányok, hogy te hogy látod, hogy mennyire készültek most erre föl a lányok?
Ezen már gondolkodtam korábban is, hogy vajon a kötelező olvasmányok ténylegesen rossz hatással vannak, traumatizálnák a fiatalokat, de visszagondolok a Pál utcai fiúkra, ami egy kifejezetten szomorú történet, nem happy end-el végződik, és emlékszem rá, hogy amikor nekünk kellett olvasni, akkor mélyen megérintett az, hogy Nemecsek meghalt. De azt gondolom, hogy ezeknek az olvasmányoknak az a része, amit az előbb említettem, hogy az a gyermek csak annyit tud felfogni az egészből, ameddig tart az ő világa. Többet nem. Tehát felnőttként egész mást olvasunk ki a történetből, vagy jóval többet, de nekem sem volt annyira nehéz olvasmány, annyira fájdalmas olvasmány, viszont megértettem a veszteséget. És azt gondolom, ez olyan, mint a matematika, hogy azt mondják, hogy nincs szükségünk bizonyos algoritmusok, vagy bizonyos számításokra, amiket meg kell tanulnunk a matematikában, annak nem az a célja. Hanem az a célja, hogy bizonyos agyi összeköttetések, kapcsolatok kialakuljanak, és ennél fejlettebb, jobban fejlesztjük az agyi funkciókat. Tehát itt is valahol az a lényege ezeknek a kötelező olvasmányoknak, hogy igenis szembe kell nézni a valósággal, vagy az akkori történetekkel, akár a veszteséggel, különböző élethelyzetekkel. Tehát én nem gondolom, hogy ne építeni ez a gyerekeket, és szerintem igenis nagy szükség van a klasszikusokra, és kell, hogy szerepe legyen a fiatalok életében.
Igen, és én azt gondolom, hogy akár az unokaöcsém életében is egy kicsit így szomorúan láttam, hogy ami nekünk még, neked, Reni, vagy akár nekem, kötelező olvasmány volt teljes könyvként, az nekik már csak egy-két fejezet, vagy mondjuk egy abból kiemelt részlet. Például mondjuk a Kincskereső kisködmön nem volt kötelező, de a könyvben lévő Körte Muzsika rész, azt olvasták. Na most ezért felmerül a kérdés, hogy vajon mit értett abból, hogyha nem tudja a történet elejét, végét, nem tudom. Lehet, hogy valóban egy szövegértési feladatnak viszont jó, valamennyire megismeri az alapműveltségéhez hozzátartozik, de lehet, hogy mi talán szerencsésebbek voltunk, hogy ismertük a történet elejét is, végét is, és ott volt, hogy akkor elolvastam egy könyvet. Tehát, hogy én már azzal is gazdagabb voltam gyerekként, hogy én tisztában vagyok azzal, hogy nekem van olyan képességem, hogy végig tudok olvasni egy könyvet. Hogy talán ezt érdemes szerintem azért már alsó osztályban is bevetni.
Igen, egy dolog az iskola, egy dolog az intézményi keret, de nagyon fontos, és itt a műsor vége felé azt gondolom, hogy ki kell emelni azt, hogy nagyon fontos a minta átadás, hogy a gyerek lássa azt is, hogy nem csak a telefont nyomkodjuk, vagy a gép előtt ülünk, vagy a tévét nézzük, hanem lássa azt, hogy van egy olyan idő az életünkben, és szorítsunk erre időt, hogy megfogjuk a könyvet, és olvasunk. És bizony, ugye, hogy hogyan tudunk olvasó gyereket nevelni úgy, hogy látja, hogy olvasunk. És a másik nagyon fontos, hogy nagyon szép kiadványok vannak, nagyon húzós áron vannak kiadványok, és nagyon sok könyvet szeretne az ember otthon tartani, de én azt látom, hogy ezt egyre ritkábban vagy kevésbé tudja megtenni az ember. Úgyhogy egy másik nagyon jó közös program az az, hogyha elmegyünk együtt könyvtárba, és akár már egészen kicsi gyerekekkel is el lehet menni. Nagyon élvezik azt a rengeteg könyvet, a sok színt, nagyon hívogató, csalogató, ha akár itt az Egri Bródi Sándor könyvtárra gondolok. Az a terem, ahova ők megérkeznek, az mindenképpen a gyerekek szemét fogja magával ragadni, hogy ők ott akarnak lenni, és kíváncsiak, felfedezik, és ők maguk választják ki a könyveket, hogy anya, ezt szeretném, hogyha hazavinnénk. És megértik, hogy a könyvet hazavisszük, elolvassuk, és aztán visszavisszük. És azt gondolom, hogy ez is hozzátartozik ahhoz, hogy olvasó gyermekeket neveljünk.
Hoztál még most a hallgatóinknak pár könyvet így az adás legvégén, esetleg ebből mutasd be még párat, hogy te, mint édesanya, miket ajánlanál a hallgatóknak?
Számomra nagyon fontosak a versek, és Vörös Sándor is egy különleges szerepet tölt be. Ha a világ Rigó lenne című összeállítását hoztam el, hát igen, ez még egy 39 forintos kiadvány volt. Itt nagyon sok mondókaként felhasználható vers van, illusztrálva egyébként, nyilván a maga régi módján, de hogy ezeket ritmikusan nagyon szeretik a gyerekek, és egyébként ez is nagyon fontos, hogy a mesék mellett a versek, a mondókák is jelen legyenek a gyerekek életében, úgyhogy ez nekünk ez egyik kedvencünk még. És hát kiemelném Berg Juditnak a műveit. Berg Judit nagyon egyszerű, frappáns meséket ír, azt gondolom. Nagyon jók az illusztrációk, de valahogy behozza a mai korunk sajátosságait, és ezek nagyon lekötik a gyerekeket, úgyhogy a Cipelő cicák kifejezetten nagy kedvencünk, és Panka és Csiribi történetei, úgyhogy ebből több változat is van nekünk otthon, és nagyon élvezik a lányok, úgyhogy ezeket is nagy szívvel ajánlom.
Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, és azt gondolom, hogy ne csak így gyermeknapkor bátorodjunk meg, hogy lépjünk be a könyvtárba, ha már régen is voltunk, de vegyük a bátorságot, és menjünk el a gyerekekkel, vagy vigyünk a gyermekismerőseinknek akár onnan könyvet, támogassuk a könyv kölcsönzést, illetve hát a könyvvásárlást is. Én azt gondolom, hogy ez soha nem egy kidobott pénz, hiszen fejlődünk tőle, a közös élmények is gazdagodnak. Köszönöm szépen a gondolataidat.
Én is köszönöm, hogy eljöhettem.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban gyermeknap alkalmából vendégem volt Berecz Renáta kolléganőm, két gyermekes édesanya, akivel a közös családi olvasás jótékony hatásairól, valamint népszerű gyermekkönyvekről beszélgettünk. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Kedves hallgatóim, szeretettel köszöntöm Önöket Pünkösd nyolcada és Szent Háromság vasárnapja után. A mai adásban egy pünkösd ének karrierjéből szeretnék mutatni néhány momentumot. A magyar középkori liturgia alapján készült esztergomi énekes zsolozsma húsvéti kötete, a Veni Sancte Spiritus, Repletu Orum Corda Fidelium kezdetű antifonát kínálja a magyar nyelven a pünkösdi vesperás zsoltáraihoz. E tétel elterjedtségét jól bizonyítja, hogy a 16.-17. századi protestáns graduálok is közlik. Az antifona, amely a pünkösdi csodára hivatkozva könyörög a Szentlélekért, így hangzik.
Veni Sancte Spiritus, repletorum corda fidelium, et tui amoris in eis, ignem accende. Qui per diversitatem linguarum cunctarum, gentes in unitatem fidei, congregasti. Alleluia, alleluia. Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be a te híveidnek szívét, és a te szerelmednek tűzét, gerjeszt fel ő bennünk. Ki az egyik az hitnek egyességében, a különféle nyelveken szóló népeket összegyűjtéd. Alleluja,
Luther Márton sok más énekhez hasonlóan ebből a gregorián énekből is készített egy rímes verses változatot három versszakkal, amelynek címe Komm Heiliger Geist, Herre Gott. Magyar fordítása a 17. század óta igen kedvelt éneke a protestánsoknak. Evangélikus és református hallgatóink minden bizonnyal gyermekkoruk óta szívükben hordozzák ezt az éneket. Sajátossága, hogy Magyarországon használatos dallama külföldön sehol nem található meg, eredeti német dallamára nem is emlékeztet. Tehát minden bizonnyal egy magyar melódiáról van szó. Természetesen a mai énekes könyvekben is benne van. Az evangélikusoknál a 229. szám alatt, a reformátusoknál pedig a 370. számú dicséret. Első versét most négy gyűjtésből mutatom. második és harmadik vers pedig így hangzik. Te szentségnek új világa, igédnek vezér útjára. Taníts téged megismernünk, Istent atyánknak neveznünk. Őrizz hamis tudománytól, hogy mi ne tanuljunk mástól, és ne légyen több más senki, hanem Krisztus, kiben kell bízni. Alleluja, alleluja. Ó, mi édes vigasztalunk, légy kegyes megoltalmazunk, hogy maradjunk útaidban, ne csüggedjünk háborunkban, erőddel elménket készítsd, gyenge hitünket erősítsd, hogy halál és élet által hozzád siessünk hamarsággal. Alleluja, alleluja. A Luther verséhez kapcsolódó eredeti dallam sok műzenei feldolgozásnak az alapja. Először egy szólamban énekelt változatát hallgassuk meg. Johann Sebastian Bach 18 lipcsei korál című gyűjteményében két változatban találjuk meg a Komm Heiliger Geist kezdetű éneket. Az elsőt, egyébként a kötet nyitó darabját, önmagáért beszél, hogy a Szentlélek hívásával kezdi a sorozatot, a komponista fantáziának nevezi. Tulajdonképpen egy virtuóz fúgáról van szó, ami alatt a basszus szólamban hangzik fel az előbb idézett dallam. Hosszú hangokon. másik feldolgozás egy gyönyörű meditáció, amelyben a koráldallam a felismerhetetlenségig ki van díszítve, ezért kolorált cantus firmusnak nevezzük. Minden éneksort egy háromszólamú szakasz vezet be, amelynek témáját Bach a koráldallamból alakította ki. A szólamok egymást utánozva imitációs szerkesztésben bontakoznak ki. Ezzel búcsúzom önöktől, viszonthallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.